Pálapos jól mondja, nem vezében áll az Isten országa, hanem erőben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézustól. Kedves testvérek, 395. számú énekünket keressük, mi énekes könyvünkből a 395. dicséretet keressük ki énekes könyvünkből. 395-ös ének legelső versét fennállva énekeljük. Isten szívén megvihenve, Úrjon szívünk egybe át.
Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amelyet a mai vasárnapon olvasok előttetek az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, az apostolok cselekedetei könyvének 19. fejezetéből, a 8. verstől a 20. versig terjedő igerészből. Tehát apostolok cselekedetei 19-es fejezet, a 8. verstől olvasom a 20. versig. Pál tanítása és csodatételei Efézusban. Azután eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által. Úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is sokan megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak. Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és ezt mondta nekik. Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez az Efézusban lakó összes zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül pedig, akik a varázslást űzték, sokan összehordták könyveiket, és elégették mindenki szeme láttára. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így terjedt az Úr igéje hatalmasan, és megerősödött. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, továbbadását. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor az apostoli időkre tekintünk, olyan csodálatos szemlélni a Szentírás szavaiból, hogy a Te igéd terjedt és megerősödött. Más mond a Te igédnek a proféciája az utolsó időkről, azokról az időkről, Urunk, amelyekben élünk. Azt mondja a profécia, hogy az emberek inkább hitehagyók lesznek, mint fogékonyak Isten szavára, magukat fogják szeretni, avval dicsekszenek, ami gyalázatuk, és olyannyira elterjed a bűn, hogy teljesen természetes lesz az a mérték, amit a sátán neve a világba hoz, és senkinek fel nem tűnik a gonoszságot művel. Urunk Istenünk, ebben a korban adod nekünk szavadat, ebbe a korba hívogatsz bennünket magadhoz, és állítasz szolgálatba, hogy legyünk a te tanítványaid, a te katonáid a lelki küzdőtéren, és világítsunk a sötétbe, hogy a te igéd terjedjen és erősödjön. Urunk, segítségül hívjuk nevedet életünk bűnei, gyarlóságai, alkalmatlanságai miatt, hiszen mindenestől fogva a te kegyelmedre vagyunk szorulva. Téged várunk, hogy lehajolj, hogy fölemelj, hogy megáldj, megtisztogass, megerősíts, és a te kegyelmed és lelked munkája tegyen alkalmassá arra, hogy a világ világosságai legyünk, hogy a világ sójává legyünk, hogy lámpás legyünk a lámpatartón, hogy olyan legyen az életünk, mint a hegyen épült város. Téged hirdessen, róla tegyen bizonyságot, és neked szerezzen dicsőséget. Bocsásd meg, amikor nem ilyen életet éltünk. Könyörülj rajtunk. Újíts meg bennünket, és támasz bennünket az ige és a szent lelked munkája nyomán. Olyan életre, hogy a benned levő élet áthasson, átjárjon minket, és olyanná váljunk, amilyennél te szíved szeretné, hogy legyünk. Hadd bízzuk rád szeretteinket, a távol levőket különösen, betegeket, nyomorultakat, szomorkodókat, mindenkit rád bízunk, kicsiket és nagyokat, hiszen te szeretsz mindnyájunkat úgy, ahogy senki más nem szeret. Dicsőítünk, magasztalunk evangéliumedért, szeretetedért, bűntörlő irgalmadért. Taníts Istenünk ma is, légy közöttünk, vonj magadhoz, áld meg élő hittel. Amen. Kedves testvérek, ének szóval készülődjünk az ige hirdetéséhez, mégpedig a 173-as énekünket keressük ki énekes könyvünkből. A 173-as énekünket keressük ki, a 42. Zsoltár dallamára éneklendő a 173-as dicséretünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Bizonyságtételem alapígéje írva található Jakab apostol levelében, Jakab apostol levelének a 4. fejezetéből egyetlen az 5. verset olvasom, tehát Jakab levele 4. részéből az 5. verset olvasom. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, féltékenyen őrzi Isten a lelket, amelynek szállást adott bennünk. Még egyszer olvasom. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, féltékenyen őrzi Isten a lelket, amelynek szállást adott bennünk. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, olyan világban élünk, amikor ilyen hirdetéseket lehet például a szórakoztató iparban néha hallani, Elvis Presley hasonmás kerestetik. Olyan világban élünk, amikor megfelelnek ennek a világnak a hasonmások és az utánzatok. Egyszer a televízióban volt egy komoly riport műsora az ékszerekről, és különös dolgot mondott az ékszerész. Azt mondta, hogy azok a milliómosok a világon, akik megveszik a hihetetlen pénzeket érő gyémánt, ékszereket, nyakláncokat, ahogy megvette az eredetit, abban a pillanatban készített egy tökéletes másolatot, egy hamisítványt, amiben tudja magát illetetni, billegtetni a nagy közönség előtt. Az igazi érték meg el van zárva valahol egy banknak a páncéltermében. Tehát ott is így gondolkodik a világ, hogy hát megvan a hamisítvány, akkor jó lesz a látszat kedvéért, az imitálás. Van egy terület azonban, ahol nem tűrhetjük el az utánzatokat, az utánzást és az imitálást. És ez a terület Jézus Krisztus követésének a területe. Ezen a területen nem csak mi nem tűrhetjük el az imitálást, hanem maga Isten sem tűri el az utánzást. Ez az a terület, ahol nem adhatunk fel ilyen hirdetést lelkiekben, hogy keresztény imitátorok kerestetnek. Ez az a terület, ahol Isten maga hirdeti ebben a világban. Igazi követőket keresek. Itt igazi követők kerestetnek. Nem utánzatok, nem hamisítványok, nem imitátorok. Isten, amikor a fiának népet keres és szerez, igazi tanítványokat és igazi követőket kíván találni. Különös történetet olvastam előttetek az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből. Pál apostol Efézus beli ténykedése idején különös dolgok történnek, és ez a történet hihetetlenül leleplezi, hogy Isten különbséget tesz a valódi gyémánt és a hamisítvány között. Itt emberi életekről beszélek most ilyen képekben. Isten különbséget tesz az igazi tanítványság, az igazi Krisztus követés és az utánzat, a hamisítvány, az imitáció között. Pál apostol Ázsia első városában nagyon hosszú időt tölt. 2 évet és 3 hónapot, nagyon sok idő és nagy-nagy kegyelem azon a pogány vidéken, hogy Istennek egy áldott apostola, egyetlen egy helyen, egy területen hirdetve az igét, hatalmas áldást hagy maga után. Nem mindennapi csodák történnek Pál apostol nyomában. Nem csak hirdeti az igét és a tiszta tanítást adja tovább az embereknek, hanem jeleket és csodákat is tesz Isten szent lelke Pál apostolon keresztül. Emberek gyógyulnak meg, olyan nagy áldás van ezen az emberen, hogy a testén levő kendőket, kötényeket is elviszik a betegekhez, ráteszik, és még az is áldást hoz, még attól is meggyógyulnak az emberek. Hadd álljak meg egy nagyon picike, kitérő kedvéért. Júdás levelének a végén van egy különös ige ruhákról. Azt mondja, hogy könyörüljetek azokon, akik kételkednek, akik nem hisznek, de utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Egy hitetlen embernek a tisztátalan, hitetlen élete, az kihat a környezetére, még arról a ruháról is azt mondja a Szentírás, hogy amit egy nem hívő ember hord, még az a ruha is utálatossá lesz attól a bűnös élettől. Pál apostol életében ennek az ellenkezőjét látjuk, az az áldás, amit ő hozott, természetesen nem a kegytárgyaknak a propagandájáról beszélek itt, de áldássá válik, mert még azok a kendők is, amelyeket Pál testéről más emberekhez elvittek, áldást hoztak azok számára, az emberek számára. Mi protestánsok nem tulajdonítunk tárgyaknak semmiféle áldást hozó szerepet, ezt így valljuk, ezt a Biblia is így mondja, de ilyen kivételes csodákról beszámol a Szentírás, hogy bizony, hogy akik Jézust érintették is meggyógyultak, Pálon is a Krisztus áldása nyugodott, és az az érintés a Jézusban levő élet hozhatott ilyen kivételes csodákat abban az apostoli korban. Aztán arról olvasunk, hogy Jézus Krisztus nevének a használatára Pál apostolnak hatalma volt. A Szentírás úgy mondja, hogy a karizmák, a kegyelmi ajándékok Isten döntése szerint adatnak kinek-kinek, ami-ami. Nem úgy van, hogy akkor bárki szerte járhat és kézrátétellel gyógyíthat, nem úgy van, hogy bárki fölállhat az Aeropágoszi piac közepén levő emelvényre és hirdetheti az igét, nem úgy van, hogy mindenki elmehet diakónusnak, akinek kipattan a fejéből, hogy ő neki most beteg, ápolhatnékja támad. Ez karizma kérdése. Pálnak hatalma adatott arra, hogy Krisztus nevét használja. Ő kimondhatta Jézus Krisztus nevét démoniákusok, ördöngősök felett, és ennek a névnek a hatására, amelynek a használatára Pálnak felhatalmazása volt Isten szent lelkétől, kitakarodtak a démonok a megszállott emberekből. Felfigyeltek erre az Efézus beliek is, és leír különös dolgokat itt a felolvasott igerész. A vándorló zsidó ördögűzők is azt gondolták, hogy hát ez nekünk is megy, hát ennek a Pálnak, ennek a zsidó rabbinak ez megy, akkor miért nem menne nekünk is, hát majd mi is akkor megpróbáljuk úgy csinálni, ahogy Pál, átvesszük a módszert, itt derül ki, hogy a módszerek átvételével még nem lehet az áldást is megörökölni. Kimondják vándorló zsidó ördögűzők is, megkötözött, megszállott démoniákus emberek felett a Krisztus nevét hatástalanul. Aztán leír egy történetet az apostolok cselekedetei, hogy egy Szkéva nevű zsidó főpapnak a 7 fia is Megirigyli Pálnak a csodáit, Pálnak a hatalmát, karizmáját, a nyomába járó áldásokat is. Heten elmennek nagy mellénnyel, hogy majd ők is ördögöt űznek, és azt mondják a démoniákus embernek, hogy kényszerítünk téged arra Jézusra, akit Pál hirdet. Már az egész mondatban benne van a megfogalmazásban, hogy nincs is joguk használni Krisztus nevét, csak megpróbálják utánozni, imitálni az apostolt, és ahogy szokott ilyenkor lenni, megszégyenül mindig az imitáló ember. Aki a Krisztus követésében utánzat, az mindig megszégyenül, testvérek. Ez így volt 2000 éve Efézusban, így van a 21. században Ajkán, de Budapesten, New Yorkban és mindenhol. Az a megkötözött ember, orvosok tudnak ilyenről sokat mesélni, hogy megkötözött emberekben a világ legerősebb férfiát is meghazudtoló és többszörösen meghazudtoló erő tud lenni, azt a 7 férfit legyűri az egy megkötözött, mezítelenül és sebesülten menekülnek el a helyszínről. De a történet még mindig folytatódik. Nem csak vándorló zsidó ördögűzők, nem csak Szkéva fiai próbálják utánozni Pál apostolt, hanem azt mondja a felolvasott igerész, sok hívő is ugyanígy tett, aztán megvallották ilyetén mesterkedéseiket, a varázslásaikat, a próbálgatást az ördögűzésben, az áldás továbbadásában, és amikor rájöttek, hogy ez nem adatott nekik, sőt, ahogy ők csinálták, ez bűn, megvallották, megbánták, és elégették az okkult praktikákkal, varázslással foglalkozó könyveiket, és az elégetett könyvek értéke 50 000 ezüst pénzre volt megbecsülve. A görög drachma, az ezüst pénz, az egynapi napszám, olyan, mint Palesztínában, Jézus korában a dénár, az 50 000 ezüst pénz, hát hogyha kerekítve számolunk az egyszerűség kedvéért, 17 évi fizetés. 17 évi fizetés. Különös ez a történet, és nagyon komolyan beszél nekünk a mai témánkról, szembesülni az igazi Krisztus követéssel. Ez a mai élethelyzetünknek a témája, szembesülni az igazi Krisztus követéssel. Ezt az élethelyzetet Isten használja fel arra, hogy leleplezze az imitátorokat, és leleplezze a mi hamisságainkat, az utánzásokat, az utánzatokat is, és a mi utánzásainkat. Amikor ebben az élethelyzetbe helyez Isten valakit, akkor vegyük észre, hogy ő helyezett bele, és ő leplez le minket, ne imitátorok legyünk, ne keresztén hasonmások és utánzatok, Isten igazi követőket keres. Igazi Krisztus követők kerestetnek. Akkor ott Efézusban is olyanokat keresett Isten, mai napon Ajkán is. Isten lelke jön, szól, és igazi Krisztus követőt akar találni te benned. Vajon, ha nálad keres, mit fog találni? Egy hívő élet a maga áldásával, a szívébe való békességgel, amit kapott a megtéréskor a hívő, nagyon-nagyon vonzó tud lenni. És ez így van helyén, és így van rendjén. Egy egészséges hívő élet, itt lelkileg értem az egészséges szót, hogy rendben vagyunk Istennel, nincsenek varga betűk az életünkben, nincsenek titkos bűnök, hanem egy megtisztított élet, amely a megszentelődés útján jár. Rettenetesen vonzó. Hihetetlenül vonzó. Nem csoda, hogy más emberek felfigyelnek rá, és megszólal a szívükben egy hang, hogy én is olyan akarok lenni. Én is szeretnék olyan lenni. A hívők tetteit látjuk. Elfoghat bennünket a vágy, hogy bárcsak mi is tudnánk tenni ilyen dolgokat. Ha láttok hívőt önzetlenül, akár egy özvegyasszonyt, az utolsó 2 fillérjét beletenni a persejbe. Ha láthatok már haldokló hívő embert, hihetetlen fájdalmak között betegágyon a kórházban, de olyan békességgel az arcán, és olyan derűvel a homlokán, lenyűgözve lehet ott állni egy ilyen haldokló hívő ágya mellett. Ilyenkor azt éli át az ember, hogy nem én vigasztaltam meg őt, hanem még ő engem. Amikor látunk hívő embereket, akik megbocsátanak az ellenük vétőknek, olyan ellenségeknek is, akik rettenetes dolgokat műveltek velük, és látjuk a szívbeli megbocsátást, és azoknak a gyümölcsét, többenetesen tekintünk ezekre, és azt mondjuk, hogy én is szeretnék ilyen tetteket végrehajtani. Amikor látunk, vagy hallunk hívő embereket csodálatosan beszélni Jézusról, úgy idézni a Bibliát, hogy az van bennünk, hogy bárcsak mi is így tudnánk idézni, de ilyen élettel teli a Biblia szavait. Nem csak puffogtatni kegyes frázisokat, hanem élően és hatóan beszélni Krisztusról. Akkor is az van bennünk, hogy bárcsak ilyenek lennénk. Nem csoda, hogy ott van bennünk a vágy. A jó múltkor beszéltünk vasárnap arról, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. A fiak vonzóak. Az Isten fiak vonzóak. És felmerül sokakban, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Addig rendben van, hogyha azt fogalmazódik meg, hogy Uram, én is szeretnék olyanná lenni. De amikor az emberi büszkeség is betáncol ebbe a mondatba, és azt mondja, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Onnantól kezdődik az utánzás, az imitálás, onnantól kezdődnek a hamisítványok tömeges megszületése. Sok-sok keresztény imitátor van a gyülekezeteinkben. Sok-sok keresztény imitátor van szerte a világ templomaiban. Akik kegyeseknek látszanak, de más az életük. Akik megpróbálnak kegyesen hívőként viselkedni, mutatkozni, cselekedni, de egészen mást hagy maga után az életük. Nem áldások teljességét, hanem a bűn rombolását és gonosz gyümölcsöket. Testvérek, a Krisztus követést nem lehet utánozni. Megpróbálják a vándorló zsidó ördögűzők is, hogy Pál csinálzom, vonzó. Hát megy az nekünk is, gondolják. Nem ment. Szkéva főpap hét fia. Hát ha Pál tud, akkor mi is tudunk ördögöt űzni. Nem tudtak. A többi hívő, tehát nem csak a nem hívőkről mondja itt az efézusi történet. A gyülekezetben levő hívők is. Hát a Pál olyan hívő életet él, szerte jár csodák, gyógyítások, szabadulások, akkor mi is ilyent élünk, és ha nem megy, akkor még okkult, sötét erő praktikáit is felhasználják, hogy mégis sikerüljön, hát úgysem sikerül. A Krisztus követést nem lehet imitálni. Megszégyenül, aki így tesz, és Isten leleplezi az utánzókat és a hamisítványokat. Van egy anekdóta, humorosnak hangzik az anekdóta, nem tudom igaz-e. A második világháborúban volt egy munkaszolgálatos katona, aki úgy szökött haza a frontról, hogy fogott egy felmosófát és egy vödröt, és elindult hazafelé. És bárhol megállította bármilyen helységben a járőr, akkor a katonáknak azt mondta, hogy hát munkaszolgálatos vagyok, azt a feladatot kaptam, hogy itt a harmadik utcában azt a barakot, vagy ezt a házat takarítsam ki. Mindig tovább engedték, az anekdóta szerint, és több száz kilométert haza gyalogolt, haza is ért a felmosófával a vödörrel, és otthon vette észre, hogy a vödörnek nincs is feneke. Ugye a katonák az imitálóban egy pici komolyabb tekintetet vetettek volna, megnézték volna a vödrét, akkor hát egy lyukas fenekű vödörrel, egy fenék nélküli vödörrel nem nagyon lehet felmosni semmit sem. Ez egy anekdóta. Én azt tenném melléje azt az igazságot, hogy a keskeny úton nem lehet így imitálva végigmenni a célig, és nem lehet beérkezni. A Krisztus követés nem ilyen, hogy veszek néhány keresztény kelléket, és mindenütt azt mondom, hogy Krisztus nyomában járok és követem, és majd beérek a célba kellékekkel, utánozva, imitálva. Igazi követők kerestetnek. Igazi követők kerestetnek Krisztusnak. Beszéljünk egy picit az utánzásról. Az utánzásnak van gyökere. És a gyökere mindig a hamisság. Azért a gyökere a hamisság, mert az emberi lélek nem akarja választani azt a valódi Krisztus követést, amelynek mindig ára van. Ára van. Az alkalmakat áron is meg kell venni. A Krisztus követésnek mindig ára van. Néhány dologról le kell mondani. Meg kell tagadni olykor magunkat, még a szívünket is, és követni akkor is Krisztust. A Krisztus követő élet ebben talál boldogságot. Az utánzó élet nem akarja az árat megfizetni. Az utánzó élet a hamisság gyökeréből táplálkozik, és a hamisság gyökeréből egészen másfajta fa nő ki, mint amely gyümölcsöt tudna teremni a Krisztus követésében. Nézzük meg, testvérek, hogyha párba állítjuk az imitátorokat, az utánzást a valódi Krisztus követéssel, akkor teljesen másról van szó, és meg kell látnunk mindig a különbséget. Hívőnek tűnni, vagy hívőnek lenni nem ugyanaz. Krisztust követni, vagy ott lenni egy gyülekezetben naphosszat, meg az alkalmakon, nem ugyanaz. Derűsnek és vidámnak mutatni magunkat, vagy pedig hordozni a Krisztus békességét és a bűnbocsánat örömét még fájdalmakban is, nem ugyanaz. A Bibliából igét idézni, vagy pedig Isten igéjét a szívben hordozni, forgatni és megélni, nem ugyanaz. Az utánzás az mindig bűnbe sodorja az imitátorokat. A hiú dicsőségvágy előtérbe kerül. Az utánzó nem azért szolgálja Krisztust, mert szereti, hanem mert önmagát akarja jobbnak, kedvezőbbnek feltüntetni. Ott van a hiú dicsőségvágy, ahogy mondtam, az önmagunk jobb színbe való feltüntetése. Ott vannak az okkult praktikák és a sötét erőknek a használata is nem egyszer. Ott van a képmutatás, ott van az engedetlenség. Amikor Mózes és Áron bementek a fáraóhoz, hogy engedd el a népemet, így szól az Úr, és végre hajtják a fáraó szem előtt a csodákat, amikor Mózes botja kígyóvá válik, és a többi csodát, a fáraó mindig megkéri az maga varázslóit, Jannészt és Jambrészt, hogy hát akkor ti is mutassátok meg, nem csak a Mózes tudhatja ezeket, biztos ti is tudjátok. Jannész és Jambrész pedig mindent be tud mutatni egy határig. A maga okkult praktikáival, így írja a Biblia, maga sötét erőit használva, egy ideig még úgy próbálják Mózest utánozni, és az Istent utánozni, az Isten csodáit utánozni. Különös módon Mózes botja mindig elnyeri az ő kígyóikat, és Mózes mögött álló erő mindig felül kerekedik azon az erőn, amelyet ők használnak. Aztán az egyik csoda után már megmondják a fáraónak, hogy hát eddig volt, ez már Isten újja, innentől kezdve nem tudjuk leutánozni ezeket a dolgokat. Az utánzás mindig sátáni. Vigyázz, testvér, mert hogyha kereszténynek akarsz látszani és mutatkozni, de a szíved, az életed nem takarja annak valódiságát, lényegét. Ez egy sátáni dolog. Krisztust követni valódi dolog, Krisztus követést utánozni, még ha nagyon hasonlóan is teszünk, mint Mózes meg Pál, ördögi, sátáni dolog, bűnbe sodor és elveszelt bennünket. Isten mindig leleplezi az imitátorokat. Istennek megvannak a leleplező eszközei. Ott van először is a törvény, amelyet olyannyira felhasznál még az újszövetségi időben is Isten lelke. A 10 parancsolat drága törvénye. Bacsman Nének van egy csodálatos hasonlata arról, hogy hogyan használja Isten a törvényt, hogy leleplezzen bennünket. Azt mondja Bacsman Ni egy csodálatos hasonlattal, hogyha van egy szolgád, amely két balkezes, addig nem derül ki az alkalmatlansága, ügyetlensége, kétbalkezűsége, amíg nem fogod munkára. Addig úgy egész jól el van, és úgy tűnik, hogy nem minden rendben van ezzel az emberrel, de mihelyt munkára fogod. Kiderül, hogy ahogy megmozdul, feldönti az asztalt, elejti a leveses tálat, felborít egy széket, óriási károkat okoz a konyhában, a kamrában, bárhova lép, kérdezik, mindenre alkalmatlan, ezt semmire nem lehet befogni. Mert ilyen az ember. Amíg nem adta Isten a törvényt, hogy ne kívánd, ne paráználkodj, ne lopj, és a többi, szeresd az Urat. Addig úgy tűnt, hogy hát minden rendben van az emberrel. Nem lepleződött le, amíg két balkezes, fogyatékos, alkalmatlan lelki állapotunk. De a törvény munkára fogott bennünket, mint Vacsmanni példájában a gazda a szolgát. És egyből kiderült, hogy mindenre alkalmatlanok vagyunk. Nem tudjuk az Urat szeretni. Nem tudjuk a fele barátot szeretni. Nem tudunk nem kívánni, nem tudunk tisztán maradni. Nem tudunk hűségesek maradni. Nem tudunk becsületesek maradni. Nem vagyunk az egyenesség útján, ahol csak vagyunk fele barátaink ellen beszélünk. Minden nap, minden gondolatunk gonosz. Isten használja a törvényt ma is, hogy leleplezzen. Hogy meglásd Isten igéjén keresztül, hogy amit Isten követel, arra önerőből alkalmatlan vagy. Ezért küldte el Jézust, aki betöltötte, értett helyetted a törvényt. Jézus maga is Isten leleplezésének drága eszköze. Ő a zsinór mérték. Ő a fiú. Emlékeztek a Szent Sátor sorozatban, amikor azt mondja a látomásban Mózesnek a Hóreb tetején Isten, hogy vigyázz, mindent arra a mintára készíts, amit a hegyen láttál, és arra a mintára készít el mindent a Szent Sátor eszközei keresztül. A minta szó a héberben a fiú szónak a betűiből tevődik össze. Ki a minta? Jézus Krisztus. Ő a zsinór mérték. Ő az, akihez a te életedet Isten egyszer majd összehasonlítja. Ott van Jézus, és oda teszi a te életedet. És ott kiderül, hogy te utánzat vagy, kiderül, hogy valódi Krisztus követője vagy. És ott vannak végezetre tettem a leleplező eszközök közé az igazi keresztényeket, Isten gyermekeit, akik Krisztusban hitre jutottak, megtisztítattak, és próbálják követni az életüket, életükkel Krisztust, mindnyájan bukdácsolva, messze vagyunk mi a tökéletességtől, és azt nem is fogjuk a földi életben, ebben a gyarló testben elérni, de mégis, amennyi tőlünk telik, Isten kegyelmét segítségül hívva, kell törekedni az engedelmes életre. Az Úr az igazi követőit keresi ebben a világban. És az Krisztusnak a követés egy olyan nagyszerű dolog, és olyan fontos dolog, hogy itt Isten nem tűri az imitációt. Jakab apostol leveléből olvastam egy igét, ezt az igét egyedül 75-ös új fordítású Biblia fordítja jól, a többi Biblia fordítás nem adja vissza azt, amit ma a mai magyar nyelven ez a mondat jelent, sem a Károli, sem a legújabb fordítás. Azt mondja ez a helyes fordítás, hogy nem ok nélkül mondja az írás, Isten féltékenyen őrzi a lelket, amelynek szállást adott bennünk. Isten féltékenyen őrzi a lelket, amelynek szállást adott bennünk. Nem élhetsz akár, hogyha Jézus mellett döntöttél, mert Isten féltékenyen őrzi az ő szent lelkét, akinek te benned szállást akar készíteni. A te tested a Szentlélek temploma. Csak gondold végig, hogy mire használtad a te testedet. Milyen utakra vitted el. Mire adtad oda a Szentlélek templomát. Mennyi dologgal és mivel gyaláztad meg Isten lelkének titkát, dolgát, életeddel, utaiddal, tetteiddel. Isten féltékenyen őrzi a lelket, amelynek szállást adott bennünk. Ez egy nagyon komoly ige. Ebben kellene minden nap kelnünk. Mielőtt döntesz, vagy egy lépést mész valamelyik irányba. Ha elutazol, ha lefekszel, ha fölkelsz, ha csak lemész a boltba, ezt az igét el kellene olvasnod. Milyen úton járok? Mire fogom a testemet, a lelkemet kiszolgáltatni? Nem fogom-e meggyalázni Isten lelkét? Nem fogom-e meggyalázni a lélek templomát? Isten ezért nem tűri az imitátorokat a Krisztus követésben. Hadd mondjam így, ezzel a képpel, hogy Isten a mai prédikációban felad egy hirdetést ajkán, nektek igazi követőket keres, akivel adhatja az ő lelkét, aki ebben nem hiába adja a lelkét, és nem hiába tékozolja rá arra az életre a kegyelmét. Nem imitátorokra van szüksége Krisztusnak. Nem kegyes fecsegőkre, nem olyanokra, akik keresztjének akarnak látszani, akik komoly hívőnek akarnak tűnni, és annak adják ki magukat mindenfelé, hanem igazi Krisztus követőkre. Arra van szüksége Jézusnak. Mondd testvér, szereted Jézus Krisztust? Szereted őt? Ha azt mondod, igen, akkor nézd végig az életedben, hogy mennyi minden abból utánzás. Mi van a te életedben? Ha bejönne Jézus az életedbe, a lakásodba, ahol laksz, mit találna a te kis rezidenciádon, a szobádban, az éjjeli szekrényeden? Mit találna a videó meg a DVD polcon, milyen filmeket? Milyen újságokat találna te nálad? Ezek arról árulkodnának, hogy te Krisztus követője vagy, vagy azt lepleznék le, hogy egészen más mérték szerint veszel újságot, kapcsolod be a tévét, nézel filmeket, veszel meg DVD-ket, hallgatsz zenét, éled a világodat. Mit találna nálad Jézus? Itt ez a történet varázsló, okkult praktikákról, könyvekről beszél, amelyet a hívők meglátva, hogy ez mennyire sátáni dolog az utánzás, és az utánzáshoz mindenféle babonás, sötét erőket segítségül hívni, elégetik a babonás könyveket. Sokszor beszéltem már arról, hogy ne az álmos könyv legyen az éjjeli szekrényeteken, hanem a Biblia. Hadd mondjam azt, hogy nem nézték az efézusi hívők, hogy jó, hát ezek olyan értékes könyvek, hát 17 évi fizetést érnek. Tűzd be vele. Te sem mondhatod ma Jézusnak, hogy Uram, hogy hát igaz, hogy van egy álmos könyvem, de hát az Krúdi Gyula írta. Hát azt csak nem fogom kidobni, mert Krúdi írta. Attól még Isten előtt utálatos, mert Krúdi álmos könyvet írt. Az álmos könyv utálatos. A horoszkóp olvasás, az ingázás, szemérdek, babonaság Isten előtt ugyanolyan gyűlöletes. Hadd mondjam el, hogy a bölcs keresztjén az ilyen varázslós könyveit nem úgy oldja meg a szabadulást, hogy elviszem az antikváriumba legalább, pénz lesz belőle és nem is lesz nálam. Ez nem szabadulás. Ez bűn, mert mást fog fertőzni az a könyv, amit te bevittél az antikváriumba. Azt semmisíts meg. Az többet más kézbe ne kerüljön, többet, más lelket ne fertőzzön. Van erre bátorságunk? Az efézusi hívők nem nézték a bűn szakításával járó anyagi veszteséget, mert drágább volt nekik a bűn szakításának az értéke, mint az az anyagi áldozat, amibe az került, hogy a varázslással foglalkozott démoni könyveket tűzre kellett vetni. Mit számított ott az ezüst pénz? Add meg az árát a Krisztus követésnek. Az igazi és a hamisítvány közti különbségről is egy picit hadd beszéljünk. A Krisztusban való élet valódiságát Isten mindig megpecsételi és megáldja. Pálnak az életére ránézel, és akkor azt látod, hogy ennek az embernek az életén Isten pecsétje van. Ez az élet az enyém. Az áldás, amit Isten adott Pál életén keresztül a környezetének is bizonyította, hogy Isten azt az életet átformálta, használja, alkalmazza, áldásul van a népe számára. Tudjátok, nem mindenki tud a szeretei gyilkosainak megbocsátani. Erre csak a hívő emberek képesek. Nem mindenki tudja elfogadni Isten kezéből a gyászt olyan békességgel, amiben a hitetlen ember ugye beleomlik, de a hívő ember a békesség által megtartatik, és Isten kezébe adja elvesztett szeretteit. Nem mindenki tud megelégedni, ha neki fájdalom jut osztály részül, a kórházban halálos ágyon kell esetleg 30 évesen meghalnia. De hívőként ezt örömmel meg tudja tenni a Krisztust követő, valódi gyémántnak mutatkozó élet. Milyen a mi életünk? Van-e a te életedben utánzás, imitáció, vagy te valódi gyémántnak bizonyulsz, amikor Isten kezébe vesz és megvizsgál? Igazi követők kerestetnek. Vajon kit talál benned Krisztus? Talál-e benned igazi követőt? A kommunista börtönökben néhány tíz évvel ezelőtt, környező országokban még inkább rettenetes kínzásoknak vetették alá, évekig tartó borzalmaknak a hívő embereket. Nem csak a politikai foglyokat, a hívő keresztényeket még inkább. Rettenetes dolgokat kellett elszenvedniük a hitükért 30-40-50 évvel ezelőtt az igazi Krisztus követőknek. És csak azok nem törtek meg a kínzásokba, akik Krisztust önmagáért szerették, azok mind megtörtek a kínzásokban, akik hamisítványoknak, utánzatoknak bizonyultak. Aki Krisztus csak az áldásaiért és a javaiért szereti, az mind megtört és megtagadta a hitét. De akinek a lelke Krisztust szerette, az megmaradt a legdurvább kínzásokban is, Jézus útján. A Krisztus követésének van egy titka, hogy az valódi gyémántá legyen. És a titok az, hogy gyönyörködni tud-e a lelked Jézusban. Gyönyörködni tud-e a lelked Jézusban. Amikor Isten szeretetéről beszélünk, mindig úgy képzeld el, hogy a mi bűnbeesett életünket, a te bűnbeesett életedet Isten úgy tekintette a mennyekből, hogy olyan drágának látott téged, olyan segítségre, kegyelemre szorultnak, olyan csodának, szépnek, drágának, értékesnek, hogy önmaga jött el Jézusban, és halt meg érted, hogy te az övé legyél. Mindig így gondolj Isten szeretetére. Ennek a szeretetnek megadni magunkat, azt jelenti, hogy én is mindent odaadok. Az Isten is mindent odaadott, én nem követhetem 50%-osan Krisztust, félkézzel, fél lábbal, fél erővel, fél gőzzel. Itt vagy a teljeset adom oda, vagy semmit. Félszívvel követni Krisztust lehetetlen. A titok ott van, hogy ha a te lelked tud gyönyörködni az Úr Jézus Krisztusban, az ő szeretetérőt gyönyörűnek látod, becsesnek és a legkedvesebbnek, akkor ki fogsz tudni tartani minden körülmények között, és Isten benned megtalálta, akit keres. De vajon szereted-e őt önmagáért, vagy csak a javaiért? Miben gyönyörködik a lelked? Krisztusban vagy, valamiben vagy valaki másban? A reformáció idején akkora ébredés volt Európában, hogy én úgy hiszem, hogy mindenki, aki ma itt van, a felmenői között nagyon komoly hívő emberek voltak. Atyáitokat és anyáitokat, a felmenőiteket, sokakat börtönbe zártak, vadállatok elé vetettek a hitükért, megkínoztak és megöltek, mert szerették Jézust. És ők örömmel vállalták a halált, mert annyira szerették az Úr Jézust. Eljöhet, testvérek, az az idő, hogy titeket is megkínoznak, börtönbe vetnek, meghurcolnak a Krisztusba vetett hitetekért, Én szenvednetek kell azért, mert őt választottátok. Most kell eldöntened, hogyha eljön ez az idő. Vajon készen állsz-e arra, hogy azon a napon megállj, és Krisztus igazi követőjének bizonyuljál. Most kell döntened, Isten most keresi közted, benned, az őt követőket. Amen. A 478-as énekünk első versével válaszoljunk az ige hirdetésére, testvérek. 478-as éneket keressük ki, és a legelső versét énekeljük. Rádai Pál írta a feleségének ezt az éneket, gyönyörű keresztény ének. 478-as ének első versét énekeljük. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. És imádkozzunk. Urunk, ahogy az efézusi hívőket is leleplezted, bennünket is leleplez igét. Annyiszor megelégszünk mi is az utánzattal, és a magunk életében is az utánzással. Megelégszünk avval, hogy utánozzuk a bibliaolvasó hívőket, és néha mi is elővesszük a Bibliát, hogy belepislogunk, de nem előtted állva, nem imádkozva, bensőleg tusakodva olvassuk, csak utánzat volt az egész. Amikor felindítod a lelkünket bajokban, és mi is imádkozunk, utánozzuk azokat, akik igazi ima életet élnek. Amikor próbálunk kegyesen beszélni, és hívő frázisokat szövünk bele a mondatokba, de nincs mögötte élet, valóság, a gondolkozásunk megváltozása, imitátoroknak bizonyultunk. Könyörülj rajtunk, könyörülj bűneinken, könyörülj az imitáció gyökerén, a hamisságunkon, hiú dicsőségvágyon, képmutatáson, engedetlenségen. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd élő, ható és személyes, hogy erővel és hatalommal érintesz meg minket, és a Te lelked nem csak leleplez, nem csak megsebez, összezúz, de meggyógyít, bekötöz, új életre támaszt, megtisztít a gonoszságtól, a bűntől, mert igazi követővé akarsz formálni bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy minden leleplezésed mögött a Te szereteted áll. Nem ítéleteddel közeledsz életünkhöz, hanem végtelen szeretettel. Köszönjük azt a féltést is, amellyel adod ajándékba a benned hívő szívébe szent lelkedet. Bár számunkra ez oly felelősséget jelent, hogy Te féltéssel adod ezt a lelket, hogy megoldhatjuk a szívünkben a lelket, hogy meggyalázhatjuk sajnos engedetlenségeinkkel lelked templomát, megbánthatjuk szent lelkedet. Te mégis jössz és tanítasz arra, hogy becsüljük meg lelked jelenlétét. Helyezzük életünket szüntelenül a Te jelenlétedbe. Éljünk úgy, mintha ott lennél velünk, bennünk, szívünkbe. Hiszen így vagy a hívő emberrel, lakozást veszel a szívében, vezérelni akarod, hogy a világ világosságává tedd életét. Urunk, formálj! Hadd legyünk hegyen épült város, hadd legyünk a világ sójává, hadd legyünk áldások hordozójává, hogy volt Pál apostol. És a kezünk nyomán nem is támadnak gyógyulások, nem is támadnak ilyen látványos szabadulások, jelek és csodák, ahogy adatott akkor az apostolnak. Mégis a békesség áldása hadd szálljon tova életünkről mindazokra, akik velünk érintkeznek. Hadd kapjanak belőled valamit, és hadd ismerjenek meg belőled, Úr Jézus, valamit, mindazok, akik velünk találkoznak. Te pedig ments meg sokakat a magad számára, az örök üdvösségre. Amen. A csendes percben mindenki a saját szívének imádságát, lelke fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást, az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állatatosságára. Amen. Kedves testvérek, a záró énekünk a 478-as énekünknek az 5. és a 6. verse. 478-as énekünket keressük ki ismét, amelyet énekeljünk. Ó, Teremtő Isten, a kísértetekben a sátánt elfordítsad!